Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 33. Zsoltár első versét. A 33. Zsoltár így kezdődik: Nosza Isten félő szent hívek. Dicsérjük tovább Urunkat, és énekeljük a 425. dicséret első három versét. A 425. dicséret így kezdődik: Ó Ábrahám Ura!
Nagy Isten, a nevedet.
ha megfogadod beszédeimet, és parancsaimat magadba zárod, ha füled figyel a bölcsességre, és megértésre hajlik a szíved, igen, ha bölcsességért kiáltasz, és értelemért emeled föl szabad, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod, akkor megérted az Úr félelmét, és eljutsz Isten ismeretére. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban ezt a mai alkalmat, amely által együtt lehetünk veled, sőt, közelebb kerülhetünk hozzád, mint ahogy eddig voltunk. Köszönjük, hogy az igében is azt jelentett ki a számunkra, hogyha figyelünk rád, ha kiáltunk bölcsességért, ha keressük azt, akkor te meghallgatsz minket, akkor megadod, hogy megértsük a te országodnak titkait, megértsük lényednek mélységeit, és Uram, szeretnénk mindezt valóban őszinte szívből átélni. Szeretnénk megtapasztalni, hogy te vagy az élő Isten, és kérünk, hogy végezd el munkádat a szívünkben, formálj, alakíts, mutasd meg a te akaratodat, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy mi is a szándékod a mi életünkkel. De segíts látni az egész Biblia alapján az üttörténet összefüggéseit, hogy legyen előttünk egy biztos ösvény, amiről tudjuk, hogy az életre vezet. Köszönjük, hogy ott a kereszten mindent elvégeztél, hogy bűnbocsánatot nyerjünk, hogy örök életünk legyen, és kérünk, Urunkat, hogy amikor majd megállunk az Úr asztala előtt, akkor átéljük mindazt, ami ott a kereszten történt, és bizonyossággal, a bűnbocsánat örömével tudjunk feltöltődni, és ebben megújulva haladhassunk majd tovább. Kérünk így szent lelked által, tedd élővé, hatóvá a te beszédedet. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét, amely ezen a mai Isten tiszteleten a 33. Zsoltárból szól hozzánk. A 33. Zsoltár mind a 22 verséből. Tehát a 33. Zsoltár így szól az első verstől. Örvendezzetek az Úrban, ti igazak. A hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat. Citerával, tízhúrú hárfával zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket. Pengessetek lantot, lelkesen újjongva. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot, és a törvényt. Az Úr kegyelmével tele van a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizét, mint egy tömlőbe. Tárházakba rakja a mélység vizét. Féljen az Úrtól az egész föld. Rettegjen tőle a földkerekség minden lakója. Mert szólt, és meglett az. Parancsolt és előállott. Az Úr elfordítja a nemzetek szándékát, meghiúsítja a népek gondolatait. Az Úr szándéka megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Letekint az Úr az égből, lát minden embert. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ő formálta mindnyájuk szívét, és jól ismeri minden tettüket. Nem szabadul meg a király a nagy sereg által, a hős sem menekül meg nagy erejével. Csalódik, aki lovaktól vár szabadítást. Nem mentenek meg azok nagy erejükkel, ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat. Kimenti lelküket a halálból, az éhínségben is eltartja őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Uram, legyen rajtunk a te kegyelmed, hiszen benned bízunk. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a 33. Zsoltár verseivel, és mindazzal, amit az Úr ezen keresztül elkészített a számunkra. Ezt a Zsoltárt Isten központú Zsoltárnak vagy éneknek nevezik a teológusok, mert ha olvassuk, akkor azt látjuk, hogy az elejétől a végéig Istent, az Urat állítja a középpontba, és az olvasónak is a figyelmét, a tekintetét őre irányítja. Mintegy ezzel azt vallja meg, hogy az ember számára a legfontosabb személy az az élő Isten. Az embernek nagy szüksége van arra, hogy ezzel az Istennel kapcsolatban legyen, és a mindennapokban figyeljen rá, hallgassa az ő szavát, és engedje, hogy ez az Isten irányítsa az életében. Tehát arra mutat rá, hogy Isten akar az életünknek a középpontjába lenni, és itt ez a nagy kérdés, hogy ki van az életem középpontjába, kiről szól az életem, önmagamról, egy másik szeméről, vagy az élő Isten van a középpontban, és róla szól az életemben minden. Vagyis neki élek, neki szolgálok. Az a fontos, hogy mit is mond. Ugye, ahogy Pál apostolnál látjuk, amikor a damaszkuszi úton megszólítja őt az Úr Jézus, és szembesül azzal, hogy ez a názáreti Jézus, akit ő Isten káromlónak tartott, feltámadt és valóban él, tehát tényleg ő az Isten, akkor az az első kérdés, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? És jó, hogyha ez a mi fő kérdésünk, és ha így figyelünk mindig az Úrra, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen, mit akarsz kezdeni az én életem, mert itt van, és már nincs saját tervem, akaratom, vágyam, hanem mind oda teszem a te kezedbe. És amikor a Zsoltáros így szól, akkor ebben benne van a saját személyes tapasztalata is, hogy átéli, hogy amikor ő irányítja az életét, az nem jó. Abból mindig gubancok vannak. De amikor rábízza magát Istenre, akkor ezek a gubancok eltávoznak. Ő ki tudja az életünknek a csomóit bogozni, és egyenes irányba tud vezetni. Az első vers örvendezésre szólít fel. Azt mondja, hogy örvendezzetek az Úrnak, vagy örüljetek az Úrnak az Úrban. Ugye, örvendezzetek az Úrnak, vagy az Úrban ti igazak. A hívekhez illik a dicséret. És ezt úgy halljuk, akkor talán ott van bennünk, hogy hát éppen most nem vagyok én örvendezős állapotban, ilyen gondjaim, amolyan gondjaim vannak, vagy éppen most rossz a hangulatom, vagy valami nem úgy történt, ahogy én szerettem volna. Tehát most annyira nincs nekem kedvem, ugye, örvendezni, meg örülni. De mit mond a Zsoltáros, hogy örvendezzetek az Úrban, ti igazak. Tehát itt nem arról beszél, hogy valakinek megparancsolja, hogy ha van kedved, ha nincs kedved, örvendez, hanem a Biblia általi öröm az mindig a szívünkből származik, mindig belülről fakad, mégpedig az élő Istennel való kapcsolatunkból. Vagyis azt tud örvendezni, aki megtapasztalja Istennek a jelenlétét és munkáját az életében. Tehát ez az öröm, ez belülről jön. Nem annak örvendezek, amit körülöttem történik, mert lehet, hogy ott nincs minek örvendezni. De örvendezek annak, hogy van egy Úr. Van az életemnek egy gazdája, van, akihez tartozom, és minden nap tudok vele beszélgetni. Hogy amíg a rossz kedvemet is elmondhatom neki, még a bánatomat is kiönthetem előtte, és ebből a kapcsolatból is feltöltődök. És mi történik, hogy az Úrnak örülök. Valami hasonló ez, mint amikor később majd Pál apostol a Filippibeli gyülekezetnek azt írja börtönből, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Örüljetek. Azt mondja, az Úrban. És ezt úgy mondja ő, hogy akkor börtönben van. Tehát nem egyszerűen csak elvárja másoktól, hogy örüljetek, nem azt mondja, hogy ti nektek minden okotok megvan az örömre, hanem ő a börtönben is tud örvendezni. Miért? Mert az Úrban vagyok. Vagyis itt a börtönben is velem van az Úr. Az én lételemem az Úr. Tulajdonképpen ez a lényeg. Akkor tud az ember örülni, ha a lételeme az Úr. Ha az ő életének az alaphangja az Úrral való kapcsolat, akkor ebből öröm fog fakadni. Mit jelent az, hogy a lételemem az Úrban van, az Úrral való kapcsolatból merítem? Hát ugye a halaknak például a lételemük a víz. Ugye a halak a vízben élnek. Ott nagyon jól érzik magukat, és addig érzik jól magukat, és addig élnek, amíg a vízben vannak. Ha kivesszük őket a vízből, akkor fuldokolnak, majd elpusztulnak. A szárazon nem érzik jól magukat, nem tudnak élni a szárazon, mert ők nem arra vannak teremtve. Az ő helyük ott van a vízben. És tulajdonképpen ezt jelenti az, hogy az Úrban van a lételemünk. Hogyha vele élő kapcsolatban vagyok, akkor jól fog az életem alakulni. De hogyha nem, akkor csak vergődök, mint a partra vetett hal, és tátogok a levegő után. Tehát az ember az Istennel való élő kapcsolatra lett teremtve. Ugye ott az Édenben látjuk, hogy ez a kapcsolat működik. Ugye Ádám és Éva a bűneset előtt napi kapcsolatban volt Istennel. Természetes volt a számára, hogy Isten az Édenben megjelenik, beszél vele, örül neki. Együtt vannak. És Isten azért munkálkodik, hogy ebbe a csodálatos kapcsolatba visszavigyen bennünket, mert ez a bűneset után megtört. De eljött Jézus. Eljött Jézus, hogy helyreállítsa az Atyával a kapcsolatunkat, hogy elvégezze azt, hogy az Úrban legyek, hogy kiemel a régiből, a bűnös állapotomból, és belehelyez Krisztusba, belehelyez egy újfajta létformába, és ott érzem magam a helyemen, ott érzem magamat jól. Tehát az ige szerint a lételemünkben lenni, az azt jelenti, hogy Krisztusban élek, ha Krisztusban élek, őt dicsérem, ha Krisztusban élek, akkor helyemen van, helyén van az életem. Ugye több olyan embert látunk az Új Szövetségben, akik, amíg Krisztus nélkül éltek, nem voltak a helyükön. Ugye, mint például Lévi a vámszedő, azért Lévi, mert Lévi családjába született, Lévitának született, és a Lévita helye az a templomban való szolgálatnál volt. És ez a Lévi valamiért nincs a helyén. Nem a templomi szolgálatban van. Nem azt teszi, amire az Isten az életét elhívta, kiválasztotta, hanem a vámszedő asztalhoz kerül. De ott nincs a helyén. Vagy mondhatnám úgy, hogy nem érzi jól magát a bőrében, mert neki nem ott kell lenni, de nem tud változtatni. És egyszer csak eljön Jézus, és megszólítja, kövess engem. És amikor Jézus lényére tekint bele a szemébe, akkor látja meg, hogy nekem nem itt a helyem. És Isten most egy új lehetőséget ad nekem, és ha meghallom az ő hívását, és elindulok követni, akkor ki tudok innen mozdulni. akkor visszakerülhetek a helyemre, az Istennel való élő kapcsolatba. És ő elindult követni Jézus, és így helyére került az élete. És ezért fontos, hogy mi is halljuk meg, amikor hív Jézus, induljunk el követni, mert az ő követésében kerül helyére az életünk. És az ővel való kapcsolatban fogjuk mindig látni, hogy hol is akar engem az Isten látni. És hogyha ott vagyok, ahol ő szán, akkor a helyemen vagyok. Ha ott vagyok, ahol ő is velem van, akkor a helyemen vagyok. Ugye, ha már Lévinél tartunk, az is egy szemléletes példa, hogy Jézus nem maradt ott a vámszedő asztalnál. Csak annyit szólt, hogy kövess engem és menj tovább. Vagyis Lévi nem maradott a vámszedő, vagyis Jézus a vámszedő asztalnál. Ezzel jelzi Lévinek, hogy ide figyelj, ha te itt maradsz is, én nem maradok veled. Vagy, mert én nem tudok a vámszedő asztalnál lenni. Én nem tudok a kocsmába menni. Én ott nem leszek veled. Én nem leszek veled ott, ahol parásznák vannak. Én nem leszek veled, ahol csalnak, lopnak. Akkor magad maradsz. Akkor Isten nélkül maradsz. Akkor nem lesz helyén az életed. Tehát ezt így kell látni. És ugye Pál apostol mond egy fontos dolgot, ugye ahogy itt a Zsoltáros arról beszél, hogy örvendezzünk az Úrban, dicsérjük őt, azt mondja, a hívekhez illik a dicséret, hogy tulajdonképpen az ember lényéből az Isten dicséretének kellene előtörni. De az ember lényét a bűn megfertőzte, nem tudjuk addig dicsérni, amíg át nem éljük az ő munkáját az életünkbe. De Pál beszél arról, meg a Zsoltáros is, hogy Isten hatalmas dolgokat cselekedett, hogy ő teremtette ezt a világot. A szavára előállt minden, amit mondott, az meglett. És Pál apostol azt mondja a római levél első fejezetében, hogy ha az ember az Isten teremtésbeli munkáját elfogulatlanul, őszintén vizsgálja, akkor el kell jutnia az Isten dicsőítésére, akkor föl kell ismerni, hogy igen, ennek a világnak van teremtője, van ura, meg kell látni Isten kéznyomát ebben a világban, sőt a lábnyomát, és aki meglátja, az leborul előtte, magasztalja, és Istenként dicsőíti. De elmondja Pál azt is, hogy bizony az emberek többsége, így olvassuk, hogy Istent megismerték, mégsem dicsőítették Istenként, és hálát sem adtak neki, hanem gondolkozásuk hiába valóvá lett, s értetlen szívük megsötétedett. Hogy sokan fölismerik a teremtésből, hogy igen, Isten teremtette, de nem dicsőítik őt. És mit mond, hogy ennek következménye van? Ha Istent nem dicsőítjük, azt mondja, megsötétedett a szívük. Megsötétedett. Vagyis már nem látnak tisztán és világosan. Nem látják az Isten akaratát. Nem veszik észre ebben a világban a gonosznak a munkáját, ami megtéveszt. És így mondja, Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Tehát, ha nem hódolok meg az Isten előtt, akkor előbb-utóbb a teremtett dolgok felé fogok hajlani. Akkor a teremtett dolgokban keresem az Istent, azokat imádom. És ez nagyon sokszor mibe jelenik meg, hogy a saját kezünknek a munkáját dicsőítjük és imádjuk. Az embert, hogy micsoda az ember, pedig az ember Isten kegyelméből lehet az, aki és ami. És nagyon lényeges ezért, hogy ne a világra figyeljünk, hanem az Isten szavára figyeljünk. Miért figyeljünk az Isten szavára, vagy másképp ugye a Bibliára, a Szentírásra? Mert azt mondja a Zsoltáros, hogy az Úr szava igaz. Az Úr szava igaz. Igen, az egyetlen igaz és megbízható dolog ebben a világban az Istennek a szava, az Istennek a kijelentése. És amit ő az igében elénk tár, az a valóság. És amit ő megígér, az mindig megtörténik, mert ő az ígéreteit teljesíti. És így az ige mutatja számunkra a jó utat, hogy el ne tévedjünk. És jó, hogyha látjuk, hogy az Isten szava az sokkal megbízhatóbb még a GPS-nél is. Ugye a GPS-el sokszor tapasztaljuk, hogy hülyeségeket mond. De, mert forduljon éjszaknak, azt se tudjuk ott, hogy merre van éjszak. Vagy menjen délnek, vagy elvisz olyan helyre, ahol nincs út. De az Isten igéje, az nem vezet félre. Az mindig jó irányba vezeti az embert. Tehát megbízhatunk benne. Az Isten szava igaz, és az igazságot tárja elénk. Ezt is jó tudni, hogy az Úr szava igaz. Ő azt mondja meg, ami a valóság, az igazság, és Istennek a szava soha nem változik. Tehát ezt is jó, ha szemünk előtt tartjuk, hogy amit ő a Bibliába kijelentett, azt nem változtatja meg. Eltelhetnek századok, évezredek, de az Isten mindent ugyanúgy gondol, mint több ezer évvel ezelőtt. Amit Mózesnek a két kőtáblán odaadott az Isten, azt a 10 igét, azt mára nem változtatta meg. Ő nem igazítja a világhoz. Isten nem mondja azt, hogy a Brüsszelben, vagy Budapesten, vagy nem tudom hol, a parlament így döntött egy kérdésben, akkor összehívjuk a mennyei parlamentet, és ahhoz igazítunk. Nem. Az embernek kell igazodni az Isten törvényéhez és akaratához, ha jó úton akar járni. És azért adja Isten az ő igéjét, hogy jól tudjunk tájékozódni. Tehát Isten az élet alapjaként a Bibliát adja nekünk. És aki erre épít, annak az élete nem val kárt. De aki nem veszi komolyan, annak az élete kárt val. És ezt lehet látni. Ugye megy az ember a saját feje útján, feje után is, mennyi nyomorúság van, mennyien kárt vallanak az életükben. És milyen jó, hogy az Úr azért még utánunk nyúl. Ad lehetőséget, hogy ha elrontottuk, és újra kezdhessük. Aztán az a kifejezés, hogy az Úr szava igaz, azt is jelenti, hogy őszinte. És mindezzel a Zsoltáros elmondja, hogy Isten őszinte hozzánk. Őszintén beszél velünk. Őszintén. Nem csap be, hanem mindig a valóságot mondja. Önmagáról, a világról, az üdvösségről. És jó, hogyha ezt látjuk, hogy amit le van írva, azt Isten úgy gondolja. És elmondja őszintén, hogy ugye hányszor látjuk Jézusnál. Azt mondja, ha meg nem tértek, nem látját, és olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, nem látjátok meg az Isten országát. Ha meg nem tértek, be nem mehettek az Isten országába. Vagy amikor, ugye, jajt mond egy-egy város, hogy mennyi csoda történt benned, Kapernaum, Korazin, és mégsem tértetek meg, az égig fogtok, a pokolig fogtok levettetni. És ő őszintén beszél. Őszintén mondja el, hogy a kereszt által juthatunk életre. Hogy az ő áldozatát nem lehet kihagyni, mert a kereszt nélkül nincs élet, nincs üdvösség. De elmondja Péternek is őszintén, ahogy őt látja. Ugye Péter hogy meg van győződve az ő bátorságáról, hősiességéről, amikor Jézus beszél a haláláról, és azt mondja, hogy ugyan, Uram, a többiek mind elhagynak téged, elfutnak, de én kitartok melletted. És azt mondja Jézus, hogy te se vagy külön, te is, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg, és fogadkozik, hogy Uram, nem, ha kell, én még meg is halok veled. Igen, megmondja őszintén, hogy el fogsz árulni, hogy nem jól látod magadat, Péter. Hallgass rám, És mi történt? Nem hallgatott Jézusra. Nem hallgatott, mert becsapta a saját szíve. Ő a saját szívére hallgatott, és nem az Istenre. Meg a saját gondolataira, és megtagadta az Urat. De utána keservesen sér. De ezt el lehetett volna kerülni. Ha elhiszi, hogy Jézus őszintén beszél. Ő mindig őszinte képet mutat rólunk. És azt mutatja, hogy ahogy éppen kinézünk, ahogy látja a szívünket, az életünket. Nem használ Photoshopot. Nem fogja kijavítani, hogy szebbnek látszódjunk, hanem azt mondja, hogy olyan vagy, ahogy amilyennek mutatom. De el tudom végezni, hogy megváltozzon az életed. Hogy más legyen. Tudok adni új szívet. De vajon kell-e? De vajon kell-e? Aztán ugye dicsőíti, magasztalja az Urat az ő munkájáért, azért, hogy megteremtette a világot, aztán megvallja, hogy boldog nép az, amelynek az Úr az Istene, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Vagyis ezzel elmondja, hogy nagyszerű dolog Istenhez tartozni. Nincs jobb annál, hogy én Isten gyermeke lehetek, hogy bele tartozhatom az ő családjába. De vajon ezt én is átéltem? Én is tudom, hogy az a boldog, akinek az Úr az Istene. Az az ember a boldog, aki el tudja mondani, hogy Krisztus az én Uram, hogy én hozzá tartozom. És ebből a kapcsolatból lesz boldog az életem. Ugye mi a boldogságot más egyéb földi dolgokkal csatoljuk össze. És azt mondja, hogy az a boldog, akinek a jelenlétében ott van Isten. Sőt, a boldog szó az áldottat is jelent. Az az áldott, akinek az Úr az Istene. És aki áldott, az boldog is. Akinek az életében jelen van az Isten, az tapasztalja az ő áldását a mindennapokban, és aki ezt az áldást megkapja, az boldog is. Az boldog is. Aztán elmondja, hogy az Úr kegyelmével, vagy jóságával tele van a föld. Vagyis Istennek a kegyelme itt van, elérhető. Hogy az Úr jóságos, mit jelent ez? Hogy nem elvetette az embert, hanem elküldte a fiát érte, hogy segítsen rajta, könyörüljön rajta, hogy megmentse a kárhozattól. Itt van, elérhető az Isten. De keresem-e őt? El akarom-e érni? Kiáltok-e hozzá? Kérem-e, hogy a hitemnek az antennáját tegye rendbe, hogy foghassam a tőle való adást, hogy érthessem az ígét. Mert a Szentléleknek az erejére van szükségünk, a munkájára, hogy megértsük az ő igéjét. Szóval minden az ő szavára lett. Milyen jó ezt is olvasni, hallani. Minden az ő szavára szólt, és előállott. Elég az Istennek egy szó. Elég a tőle származó szó, amiben ott van az információ, amin keresztül eléri a szívünket, amin keresztül munkálkodik az életünkbe. De vajon mi ezt hisszük-e? Hisszük-e, hogy Isten számára elég egy szó, hogy az ő szavára lett ez a világ, de az ő szavára lehet újjá az én életem, az ő igéje által. Ugye a kapernaumi százados úgy ment Jézushoz, hogy Uram, elég, ha csak egy szót szólsz. És akkor megindokolta, hogy tudod, én katona vagyok, és ha egy szolgámnak azt mondom, hogy menj el, és azt a feladatot végezd el, akkor az a katona összeüti a bokáját, és megy, és nem teheti, hogy ne engedelmeskedjen nekem. És Jézus, te ilyen parancsnok vagy. Elég egy szót szólnod, és újjá lesz a szívem. Elég egy szót szólnod, és meggyógyul a szolgám. És megtörténik, amit mondasz. Vajon mi hisszük ezt? Hiszem-e én, hogy elég egy szó? És az Úr szándéka mindörökké megáll, mondja a zsoltáros. Ez azt jelenti, hogy Istennek a tervei senki és semmi nem tudja keresztül húzni, megakadályozni. Amit Isten eltervezett az ember megmentése érdekében, azt ő véghez vitte és véghez viszi, egész addig, amíg majd Jézus visszajön, és majd újjá teremti a földet. Véghez viszi. Ugye ott a bűneset után az Édenben Isten megígérte, hogy majd az asszony magvából származik valaki, aki a kígyónak, a sátánnak a fejére tapos, le fogja győzni, széttapossa a sátánt, győzedelmeskedik fölötte. És mi már tudjuk azt, hogy ez a győzelem Krisztusban ment végbe. Tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy legyőzze a sátánt ott a kereszten. De azt is tudjuk, hogy a gonosz mindent megtett azért, hogy megakadályozza ennek a kivitelezését. Tudta, hogy Isten megtervezte az ember megmentését. Tudta, hogy a keresztnek állni kell, és azon majd a fiú meghal. És ezt meg akarta akadályozni. Mert mindig meg akarja akadályozni azt, hogy eljussunk a kereszthez, mert abból fakad az élet. De elég, ha arra gondolunk, hogy amikor Mária fogadta Jézust a szíve alatt, a sátán arra biztatta Józsefet, hogy engedd el, ne vedd feleségül, és hogyha ő elengedi, és föladja Máriát, megkövezik, és nem születik meg Jézus. És amikor Jézus megszületik, akkor küldi Betlehembe Heródest, aki meg akarja ölni a megszületett gyermeket, és több kisgyermeket megöl, de Isten beavatkozik, és a fiút megmenti. Igen, azt akarja, hogy ne legyen kereszt, mert a sátán tisztában van a kereszttel, a keresztnek a hatalmával, tisztában van Jézus halálának az erejével, tudja, hogy általa ment ki bennünket az ő karmaiból, hogy Jézus halála a váltságdíj a mi életünkért. A gonosz nem tudja megakadályozni, de mégis megpróbálja. Tehát Jézus nem tudta megakadályozni, hogy elmenjen a keresztig, de azt meg akarja akadályozni, hogy mi is eljussunk oda a kereszt tövébe. Meg akarja akadályozni, hogy átéljük a kegyelmet. Hogyan akadályozza meg? Hát úgy próbálja megakadályozni, hogy ne értsük meg, ne lássuk meg, hogy Jézus nélkül elveszettek vagyunk, ne ismerjük föl, hogy bűnbánatra van szükségünk, és értelmezzük úgy, hogy nekünk nincs szükségünk Jézus vérére, nincs szükségünk a kegyelemre. És testvéreim, hiába van kegyelem, hiába dönt úgy a király, hogy kegyelmet ad, ha én azt nem fogadom el, ha elutasítom, ha azt mondom, hogy nekem nem kell, akkor maradok továbbra is elítélt. És ezen dolgozik a sátán, hogy utasítsuk el, hogy mondjuk azt nekünk nincs rá szükségünk, majd mi rendezzük Istennel, de nem tudjuk. Aztán elmondja még, hogy az Isten formálta minnyájunk szívét, és jól ismeri minden tettünket. Az Isten ismeri a szívünket, ismeri annak a tartalmát. Nem lehet őt megtéveszteni. Ugye Jézusról olvassuk, ahogy János elmondja az evangélium a második fejezetében, hogy Jézus maga is tudta, hogy mi lakik az emberben.
tudja, mi van bennünk.
Igen, egymást megtéveszthetjük, el lehet játszani, minden rendben van, minden nagyon jó, minden nagyon szép, mindennel meg vagyok elégedve, de ő tudja, hogy ott baj van. Tudja, hogy nem igaz, amit mondunk. Tudja, hogy nem fedi a valóságot. De azért jött, hogy új szívet adjon, hogy megtisztítsa a szívünket mindentől, ami nem áll meg az Istennek az igéjén, ami ellentétes Isten akaratával és igéjével. És hogyan tisztít meg az ő igéjével? Ezért fontos, hogy olvassuk. Olvassuk az igét rendszeresen, és mélyüljünk el benne. És mit lát az Úr a szívemben, a szívünkben? És merjük elmondani, igen, Uram, ilyen az én szívem. Uram, hányszor én is emberben bízok, és nem benned. Hányszor embertől várom a segítséget, a megoldást, és nem tőled, mint ahogy itt olvassuk. De mit mond a zsoltáros, hogy csalódik, aki lovaktól vár szabadítást? Nem mentenek meg a nagy erejükkel. Csalódik, aki az emberi lehetőségekben, megoldásokban bízik elsősorban. Aki attól várja, hogy majd az élete jól alakul, biztonságban lesz, talpon tud maradni, hogy igen, találok egy szemét. Ő, ha belévetem a bizalmam, majd ő megment, segít rajtam. És mit mond az ige? Csalódik. Csalódik. És ennek ószövetségi alapja van, ugye amikor Jeruzsálemet az asszír sereg körbevette és bekerítette, az asszírok azt gondolták, hogy legyőzzük Izraelt, itt a hatalmas hadseregünk, modern fegyverzettel rendelkezünk, és a bezárt Izrael is azt gondolta, itt fogunk elpusztulni, kiéheztetnek bennünket, aztán pedig elfoglalják a várost, meg a templomot, és végeznek velünk. És Isten, amikor Ezékiás király leborult előtte, és imádkozott hozzá, mondjam így, egy puskalövés nélkül megszabadította Izraelt. Egyszer csak bemennek az asszírok táborába, ugye négy leprás, hogy élelmet keressen, és azt tapasztalja, nincs ellenség. Nincs ellenség. Elmenekültek, mert az Isten cselekedett. És nem kellett hozzá az izraeli hadseregnek tenni semmit, mert nem is tudott. És ezt hozza fel példaként a zsoltáros, hogy azt hitték az asszírok, hogy a mi nagy hadseregünk, a lovaink, a fegyverzetünk majd győzelmet ad. És mit mond? Nem az segít, hanem ha őszintén leborulsz az Isten előtt, ha kitárod a szíved és segítséget kérsz tőled, mert Isten hűséges, mit mond? Lelkünk, az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Tehát teljes szívvel bízott az Úrban, és ezt ajánlja, ezt helyezi a mi szívünkre is, hogy teljes lényünkkel, szívünkkel hagyatkozzunk rá, mert érdemes benne bízni, érdemes rá hagyatkozni, és adja az Úr, hogy ezt mi is megtapasztaljuk, imádkozzunk. Uram, köszönjük az ígét, és mi is szeretnénk dicsőíteni, magasztalni téged, hiszen azért teremtettél, Uram, minket, hogy ebben a világban rólad énekeljünk, és rólad szóljon az életünk, és életvitelünkkel tudjunk dicsőíteni, és bemutatni téged, hogy elmondjuk azt, hogy ilyen a mi Istenünk, és add, hogy Uram, az életünkben valóban látható legyen, hogy mi hozzád tartozunk. És bocsánatot kell kérnünk azért, hogy oly sokszor nem látszódik. Oly sokszor nincs különbség a mi életünk és a nem hívők élete között. Szinte mindent ugyanúgy csinálunk, vagy hasonlóan, mint a nem hívők. De Uram, könyörülj rajtunk, hogy innentől kezdve változás menjen végbe az életünkbe. És ezt a változást te tudod elvégezni, igéd és szent lelked által. Mert a te szavad, Uram, igaz és őszinte. Köszönjük, hogy ezt mi is sokszor megtapasztalhattuk, átélhettük, hogy a te igédben erő van. Hányszor leoldotta rólunk a bilincseket, amikkel mi nem tudtunk megküzdeni, azt te leoldottad rólunk, és felszabadítottál egy új, egy neked tetsző életre. Ezért is magasztalunk téged, és kérünk, könyörülj, hogy növekedjünk ebben az életben, hogy növekedjen a hitünk a te dicsőségedre, és merjük hinni, hogy te ma is ugyanaz vagy, ugyanazokat a csodákat cselekvő Isten vagy, és az a kereszt ma is áll. És Uram, segíts el minket a kereszthez, mert ott hullhatnak le a terheink, és ott találhatunk igazi életre, hiszen a kereszt az élet forrása. És könyörülj, hogy azon a kereszten meghalljunk a bűnnek, a régi életünknek, és majd feltámadjunk veled egy egészen új életre, mint ahogy te is feltámadtál húsvétkor. Kérünk, Urunk, hogy így tedd áldássá az igét, áld meg úrvacsorai közösségünket, és azt, hogy valóban bűnbánattal járuljunk a kegyelem asztalához, hogy megrendítsen minket mindaz, amit tettél értünk. És kérünk, erősíts meg minket a szent jegyek által az új életben, a neked való szolgálatban, a neved dicsőítésében. Kérünk így a betegekért, a megfáradtakért, az egyedül élőkért. Könyörgünk, Uram, a családokért, kisgyermekekért, fiatalokért. Vondd őket magadhoz, hogy meglássák a te dicsőségedet, rád bízzák az életüket. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy mennyekben, szenteltessék meg te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Az Úr szent asztalát megterítettük, és a feltámadott Úr Jézus Krisztussal való élő közösségbe minden testvérünket szeretettel hívunk és várunk. Hirdetem, hogy a ránk következő héten, kedden és csütörtökön 6 órától tartunk hétközi Isten tiszteletet, majd vasárnap szintén 10:30-től találkozhatunk az úrnapi Isten tisztelet alkalmával. Az úrvacsorára készülve a 436. dicséret első 3 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, örülj szívem.
Oh.
ami további segítségünk és úrvacsorai közösségünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassuk meg, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Úr Jézus Krisztus az úri szent vacsorát, úgy, ahogyan azt Pál apostol leírta a korintusiakhoz szóló első levele 11. fejezetében. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret. Hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Atyánk, köszönjük a megterített asztalt, a szent jegyeket, amelyek szemléltetik, hogy mit is tettél értünk, hogy odaadtad egyetlen fiadat, a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust, a halálra, hogy nekünk az ő halála által legyen életünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy sebeket szenvedtél azért, hogy a mi életünk a te sebeid által meggyógyulhassanak. És most, itt az asztalnál szeretnénk föltárni előtted a szívünket, odatartani sebeinket, megvallani bűneinket, hogy átélhessük, hogy a te véred megtisztít minket minden bűntől. És Uram, hogyha ezt átéljük, neked szenteljük az életünket, elindulunk téged követni egy új életben, magunk mögött hagyjuk a bűnt, magunk mögött hagyjuk a világ akaratát, és most már rád figyelünk. És kérünk ezt úgy, végezd el bennünk, és segíts, hogy valóban így legyen, és valóban tanítványként élhessünk a mindennapokban, hogy az életünk az rólad szóljon, hogy látható legyen a te munkád, a te hatalmod, a hozzád való tartozásunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Miután elcsendesedtünk az Úr előtt, valljuk meg a mi hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemetteték. Száll alá poklokra, harmadnapra halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, én a ti hitetekben nem kételkedem, mindazonáltal anyaszentegyházunk állandó gyakorlata szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, amelyre feleljetek meg hitetek és meggyőződésetek szerint. Azt kérdezem először is, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Én ezt hiszem és vallom. Másodszor hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Én ezt hiszem és vallom. Harmadszor hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, s halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz az ő örök dicsőségébe. Én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, nyomorult, bűnös, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Úrunk Istenünk ingyen való kegyelméből, az ő szent fiáért, a mi Úrunk Úr Jézus Krisztusért, minden hozzátérő bűnösnek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Megszokott rend szerint járuljunk az Úr asztalához, és közben énekeljük a 440. dicséretet. Hirdetem, hogy aki szőlőlével szeretne úrvacsorázni, az legyen szíves jelezni, és akkor szőlőlét fog kapni. Látjátok, testvéreim, így szerezte a mi Urunk, Úr Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Így éltek vele a tanítványok, egyházatyánk, reformátorok, őseink, és éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt hajlékainkban megtérnénk, hallgassuk meg az apostol útravalóul elkészített igéit. Öltsetek magatokra azért, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet, elszenvedve egymást, és kölcsönösen megbocsátva egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke, és a Krisztus békessége uralkodjék szívetekben, amelyre elhívattatok egy testben, és hálálatosak legyetek. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy átélhettük a te drága kegyelmedet. Megtapasztalhatjuk itt, hogy a megvallott bűneinket eltörlöd. Te úgy bocsátod meg, hogy amit megbocsátottál, azt el is felejted. Az a hátad mögé veted, vagy a tenger mélyére, és nincs többé. És az ige azt mondja, hogy ahogyan te megbocsátottál, úgy tegyünk mi is. És az, hogy valóban, őszintén, teljes szívből a másiktól kapott sérelmet, bántást el tudjuk felejteni, el akarjuk felejteni. Úgy, ahogy ezt te tetted. És kérünk az, hogy mindenben a te példádat kövessük. Hogyha innen elindulunk, veled menjünk tovább. Hogy a te lábnyomaidban járjunk. Mert te a tieidnek előtte jársz, mint jó pásztor, taposod az utat, így megszabod az irányt, és nekünk már csak ezekben a nyomokba kell lépni, és könyörülj, hogy így haladjunk veled együtt. Óvd meg attól, hogy bármikor is kilépjünk a hátad mögül, más utakat keressünk, mert Uram, azok tévutak. Az egyedüli jó út, igaz út a keskeny, mert az visz életre. Van széles út is, Uram, de ne engedd, hogy minket az elcsábítson. Bármilyen sokan járjanak rajta, hanem maradjunk meg ezen az úton, mert ez visz életre. És te itt velünk vagy, ezt ígérted, a világ végezetéig. És kérünk így, te áld meg mindazt, amit most hallottunk, átéltünk, hogy ne maradjon a miénk, hanem adjuk tovább, hogy legyünk bizonságtévő, tanítványok, gyülekezet, hogy ragyogjunk, mint csillagok ebben a világban, és köszönjük, hogy neked van hatalmad arra, hogy ezt elvégezd. Így maradj velünk a mindennapokban, és tedd örvendezővé az életünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Ragyogtassa reád orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Isten tiszteletünk végén pedig énekeljük a 446. dicséret első versét, Uram, bocsásd el népedet. Oh,